Zajlanak az írásbeli érettségi vizsgák, a mai napon kerül sor a digitális kultúra, illetve énekzene érettségi írásbeli dolgozat megírására. Az elmúlt héten már lezajlottak azok az írásbelik, amelyek a legtöbb diákot érintik, magyar, matematika, történelem, idegen nyelv. Volt már korábban, hogy a középiskolai vagy akár a felsőoktatásba szóló felvételi eljárásról beszélgettünk, tematikáját tekintve ez is egy kicsit külön kiadás. A mai műsorunk fő fókusza az, hogy hogyan segítse a szülő, esetleg nagyszülő a diákot abban, hogy majd a szóbeli érettségi vizsgákra felkészüljön. A mikrofonnál a két műsorvezető,
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán köszönti kedves hallgatóinkat, és hát éppen a te osztályod is ballagott, illetve érettségizik. Tulajdonképpen a gyereket így mi érinti meg egy ballagási ünnepségben? Meghatódtak-e, vagy hogyan él át ma egy diák egy ilyen búcsúzást a középiskolától?
Hát ez egy gyászfolyamat a gyerekek számára is, meg szerintem a tanár számára is, hogyha hosszabb ideig volt velük. Én már az elmúlt hónapban sokszor hallottam, hogy akkor most mekkora szenvedés van amiatt, hogy most lassan már vége van, úgy próbáltak fölkészülni erre. Azért mégiscsak a ballagás maga, az egy hála ünnep a szülők felé. Én ezt nagyon sokszor elmondtam nekik, hogy a szüleitek felé fejezzétek ki a hálátokat, hogy végülis 12 év van mögöttetek, jó, hogy ebben a gimnáziumban csak 6 év, de hogy mennyi mindent köszönhettek, hogy titeket így úgy amúgy mindenféleképpen támogattak, és ez egy családi ünnep. Tehát, hogy ettől függetlenül én is készítettem nekik egy búcsúajándékot, és meglepett az, hogy milyen aranyosan ezt ők rögtön a kis füzetkét elkezdték forgatni, és rengeteg reakciót kaptam rá, hogy ennek nagyon örülnek, meg sírdogáltak rajta, tehát az volt az érzésem, hogy ez folyamatosan történik a búcsúzkodás egy fiatal számára az iskolájától. Nyilván a ballagás azért az előjele annak, hogy jön az érettségi, és akkor nincs annyi idő most busongani ezen, hanem hát készülni kell az érettségire.
Igazán nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy minden osztály számára ez egy ilyen gyász folyamat, vagy minden tanár számára. Hát lehet, hogy azért valahol már úgy állnak hozzá, hogy hát szép volt, jó volt, elég volt, vagy esetleg netán alig várják a gyerekek is a nagybetűs életet, vagy hát ahol egy kicsit feszültebbre sikerült a viszony tanár és diák között, ott a tanár is várhatja azt, hogy hát lezáruljon egy ilyen időszak. Nem tudom, a párhuzamos osztályokban is hasonló volt a hozzáállás, a légkör, vagy esetleg ott azért felfelüti a fejét az is, hogy hát azért eltöltöttünk itt ennyi időt, épp ideje befejezni.
Hát szerintem mind a kettő van minden osztályban igazából. Tehát, hogy minden osztályban van olyan, aki már nagyon várja, hogy hát a mögött hagyja ezt a köpeny, vedd föl a köpenyedet, miért vörösek a körmeid típusú folyamatos figyelmet, de mindenütt van olyan, aki ezt fölfogja, hogy az életének egy nagy szakasza, hogy ezekkel a barátaival együtt lehetett, és azt meg egy kicsit gyászolja. De hát a tanárok is ugyanígy vannak, hogy vegyesen egyrészt borzasztóan megkedveltük ezeket a diákokat, másrészt meg hát tényleg így van, hogy kinőnek minket. Tehát egyszerűen kinőnek minket, a szabályainkat, és az ember azt mondja, hogy hát most a tényleg a felnőttség ott van előttetek, úgyhogy hajrá!
Nyilván mindjárt rászorulunk a fejlődésünkben, hogy hát új és új körülmények közé kerüljünk, vagy közösségekbe, vagy új és új mestereket, példaképeket találjunk. Na de hát lezajlottak ezek a írásbeli vizsgák, amelyek minden diákot érintenek. Ezt hogyan vették, ezt az akadályt, vagy mennyire izgul ilyenkor egy diák? Hogy érezték a tieit, hogy ki tudták-e hozni magukból azt, amit elvártak maguktól? Mennyire volt számukra ez egy ilyen új szituáció, hogy te jó ég, hát én most érettségizni megyek?
Nagyon izgulnak a diákok. Nyilván mi is izgultunk, amikor fiatalok voltunk, és érettségére ültünk be. Mi egy imádsággal kezdtük a kápolnában hétfő reggel a magyar érettségi előtt, és akkor azt láttam, hogy jöttek más osztályokból is diákok, akik meglátták, hogy mi osztályunk elvonul a kápolna felé, akkor itt már csak az ima segít, kiáltja a diák, és akkor nagyon szép volt, hogy ott együtt tudtunk imádkozni. Én azt próbáltam sugallni, és szerintem ez a legfontosabb, hogy kicsit nyugodjanak meg, olvassák el a feladatot legalább háromszor, mert idő lesz rá, és értelmezzék, mert ez szokott a legnagyobb baj lenni. Úgyhogy volt is ilyen diák, aki egyszerűen nem hitt el, hogy 6 pontos feladat a magyar szövegértés végén, hol, ő azt nem látta. Tehát, hogy volt, aki egyszerűen egy egész feladatot nem vett észre. És ez az izgalom szerintem részben. Amúgy alapvetően szerintem sok más diák is novella elemzésre készült elsősorban. Az elmúlt időben ballada és novella volt fölváltva, és úgy számoltak a diákok, hogy leginkább arra kell készülni, hát verselemzés lett, úgyhogy lehet, hogy volt, akinek nehézségei voltak, de alapvetően olyannal nem találkoztam, aki üresen hagyott volna papírt, vagy kétségbeesve távozott volna. Tehát mindenki megpróbált valamit letenni az asztalra, és azt az 500 szót azt megírták.
Hát üdvözlök mindenkit, túl vagyunk az érettségi első három napján. Nekem eddig volt egy emelt magyarom, és egy matek és töri közepem, és még holnap vár rám egy angol emelt. Én igazából nem nagyon izgultam rá erre az érettségire, végül is ez csak egy 12 éve bejelentett rövid dolgozat. Legjobban amúgy a töri középtől féltem, a magyarra meg a matekra szinte semmit nem készültem, meg a angolra se, de szerintem abszolút korrektek voltak a feladatlapok eddig. Remélem, majd holnap is az lesz, de nagyon meg vagyok elégedve. Szerintem mind a három abszolút megoldható volt. Szerintem amúgy egész jól is sikerültek, reméljük. És hát a...
Koncz Mihály vagyok, most jöttem ki a történelem érettségiről. Az elmúlt három napban nem igazán értek engem meglepetések, azt hiszem. Azt gondolom a feladat sorokról, hogy olyan tisztességesen lettek összeállítva. Nem gondolom, hogy nehezebb lett volna az elvárhatónál, vagy könnyebb. Bár a korosztályom véleményével szemben menve, az például a magyar érettségének volt nehéz része is, de nem gondolom, hogy nehezebb lett volna, és egyáltalán nem tartom szivatásnak, sőt, inkább könnyűnek. Én egy picivel nehezebbet állítottam volna össze. Mindegy is, bár egyébként egyáltalán nem vagyok magyaros beállítottságú. A matematika érettségi tegnap nekem tetszett, mert nagyon sok színű, sokfajta kérdés volt, sokfajta megoldási módszer. Azt gondolom reálisan fölmerte a középszinten érettségiző diákoknak a matematikához való érzékenységét, érzékét, hogy milyen különböző megoldások, gondolatokkal lehetett megoldani a magát a feladatsort. A mai történelem érettségi pedig átfogó volt. Bevallom, az eszéktől én nagyon féltem, hogy olyan témákat kapok, mert rengeteg van szerintem, amiből nem tudtam volna jó eszét összeállítani, de legnagyobb meglepetésemre szinte csak olyat kaptam, amiről bármennyit tudnék beszélni, úgyhogy pozitív élmény volt nekem ez a három nap.
Szóval én Virsinger Bálint vagyok, és itt a háromnapos érettségi folyamatban most lett vége a törinek. Az első nap a magyarnál úgy érzem a mélyéről indultunk, a műveltségi résznél elég mély kérdések voltak, és úgy érzem, az én tudásom azért ennyire nem volt elmélyülve. A matek az nagyon jó, kiemelkedő teljesítmény lesz. Hát ez a töri meg szerintem valahol a kettő között jár. Nekem nagyon nehéz volt választani hogy melyik eszé páros válasszam, mert valahogy mindegyikhez úgy éreztem, hogy tudok, de lehet, hogyha más párosítás lett volna, az könnyebb lett volna.
Igen, most én csak a történelem érettségről fogok beszélni. Hát én egy kicsit hamarabb befejeztem, mint kellett volna. Nagyjából egy óra 50 percet írtam. Nagyon jó flow-ba voltam. Az eszékhez pont két olyan témát kaptam, amit a legjobban tudok. Szóval az arra számítok egy jó
melyiket pont. Választottad, ha szabad kérdezni?
A céhek, és a Rákosi korszakot kell bemutassam. Vagy a Rákosi diktatúrát, szóval szerintem azok jól mentek. Igazából, ami nem ment, az a 6-os és a 7-es feladat, az ott fogok a legtöbb pontot bukni szerintem, de nem akarok semmit se elkiabálni.
Először is nagyon jó érzés volt újra a saját iskolámban lenni, hiszen a tegnapi érettségit én emelt szinten a Móricz Zsigmond gimnáziumban végeztem el a matematikából, és az nagyon hideg és nehéz, szürke hangulatot nyomott az emberekre, hogy nem a otthon, édes otthon iskolájában írja az ember, és nem a legjobb barátai mellett ülve. Így ez a történelem érettségi nekem egy nagyon pozitív és nagyon izgalmas, jó hangulatú dologként indult. Kaptuk a feladatlapot, és már írtam, és tényleg egy ilyen flow, amit te is említettél, nagyon csak úgy kifolyt az ember kezei közül a tudás, és ez nagyon jó érzés volt így dolgozni.
Tehát ne köbáljunk el semmit, nem még bármire.
Jó, ez is igaz, de én is befejeztem egy két óra alatt a három helyet, szóval...
Igen, ez könnyebb volt, mint a magyar vagy a matek.
Na és akkor hát előttünk a szóbeli, úgyhogy ez egy nagy erőpróba, hogy ott a gyerek hát tud-e önállóan készülni, és hát szülő, meg nagyszülő akár, hát jól teszi azt, hogy ez nem veszi készpénznek, hogy a gyerek ezt a 3 hetet, ezt vagy 4 hetet, ezt olyan teljesen önállóan, felelősségteljesen és hatékonyan tudja tölteni. Te így hogyan készítetted föl erre a gyerekeket, vagy esetlegesen a szülőket?
Én most inkább téged kérdezlek, hogy milyen ötleteket tudsz adni szülőknek, mert igaziból, amit én ötleteket adtam a szülőknek, azt tőled vettem. Hogy hogyan is tud egy picit a szülő inspirálólag mégiscsak jelen lenni annak a gyereknek az életében, aki egyébként már nyilván önálló. Nagy valószínűséggel 12-ben már nem a szülő fogta a kezét a gyereknek a tanulással kapcsolatban, de mégis, hát hogy mi mindent fogadjon meg az a diák, és mit ne tegyen.
Ugye az érettségi vizsga azért abból a szempontból nehéz, hogy több tantárgyból kell ott számot adni egyszerre. Ugye főleg, aki emelt szinten is érettségizik, az emelt szintű vizsgák azok előbb vannak, mint a középszintűek. Na most egy egyetemista is azért nagyon sokszor úgy tanul, ugye, hogy a következő vizsgára. Nagyon nehéz azért úgy készülni, hogy ott van előttem az a szóbeli vizsga, ami ugye ráadásul a továbbtanulás szempontjából nagyon sokat jelent, mert hát az az emelt szintű szóbeli vizsga, és hogy csak utána, de már nem olyan nagyon sok idővel utána viszont a középszintű szóbeli kerül sorra, ahol viszont meg 3 vagy 4 tantárgyból is szerepelni fog a gyerek. Hát aránylag sok tételt azért mégiscsak ottan tudnia kell. Szóval ez a nehézsége ennek a megpróbáltatásnak, de aki nem érettségizik emelt szinten, mert hát nyilván ilyen diák is sok van, hát annak pedig tényleg akkor a legtöbb tantárgyból, hát ugye a matematikát kivéve, szinte minden tantárgyból szóbeli vizsgája is lesz, tehát hogy ott akár 100 tétel is sorakozik előtte, amit, hát, amiről neki számot kell adnia. Ugye ez az időszak, hogy ő az idejét 3 vagy 4 héten át beossza, ez mindenképpen első ilyen időszak. És ez nem tagolja úgy, mint később az egyetemen a vizsgai időszak, hogy ott van neki 4 vagy 6 vagy akár több vizsgája is, és akkor azt ott előtte neki valahogy le kell adni a jelentkezéseit a egyetemi elektronikus rendszerekben, tehát akkor ő már úgy megy neki ennek az időszaknak, hogy pontosan tudja, hogy az egyik vizsgára 3 napja van, a másikra 1 hete van, és akkor ez így hát lefedi nagyjából ezt a vizsgai időszakot, hanem itt hát sok gyerek csúszik bele abba, ugye, hogy hát ráérünk arra még. Hát ma még pihenek. Ma még ez van, az van. Jaj, visszamegyek az iskolába, mert lesz, nem tudom, konzultáció, vagy találkozunk az osztálytársakkal, vagy ez, vagy az. Egy csomó időt ezzel el lehet szúrni, és ugye az a másik probléma, hogy aztán utána akkor meg túl sok jut egy napra, kapkodás lesz a vége, amiből idegeskedés, feszültség keletkezik, tehát hogy nem tudja a gyerek olyan könnyedén ezt hát jó szívvel ottan akkor már foglalkozni ezekkel a tételekkel. Még amihez úgy áll hozzá, hogy azért ebből ki tudnék hozni valami jót, azt is már csak a cseptében fogja átnézni, esetleg bizonyos tételekre nem jut ideje. Tehát ez, amire a szülőnek szerintem, vagy nagyszülőnek érdemes odafigyelnie, az, hogy próbálja meg kísérni ezt a folyamatot, odafigyelni rá, megbeszélni esetleg a gyerekkel, hogy a gyerek milyen stratégiával áll hozzá, és akkor nagyon sokszor azt látjuk, hogy hát gyakorlatilag semmilyennel. Ahogy mindjárt itten 2 fontos kifejezést mondok. A másik, amire nagyon figyeljen oda szerintem a szülő, nagyszülő esetleg, hogy ne legyen olyan tétel, amivel a gyerek nem foglalkozik. Azért tételezzük fel, hogy húzza a gyerek a tételt, és hogy minden tétel ott van, és nincs sorba rakva, vagy nem tudom, nem lehet azt előre kiszámítani, hogy most mit húz az a gyerek. És azért ezzel együtt hát sajnos újra és újra előfordul az, hogy egy-egy gyerek hát kihúz olyan tételt, amivel ő nem foglalkozott. És ráadásul nem csak, hogy nem foglalkozott, hanem fogalma sincs úgy igazából róla. Ez roppant kellemetlen. Ugye azt is jó, hogyha tudja még a szülő, hogy az érettségén igazából, amit a gyerek tud, azok az úgynevezett témakörök. Mondok egy egyszerű példát, mondjuk történelemből az egy témakör, gondolom én nem vagyok történelemszakos, hogy mondjuk 1848-49 forradalom és szabadságharc. Mondhatja a gyerek magának akár, hogy 10 percet mindenki tud beszélni a szabadságharcról. Ez igaz, de nem ez a feladat. Az a feladat, hogy tehát ez egy konkrét feladat, ami ott van azon a tételen, amit ő kihúz, amit nem tud előre, például az, hogy mutassa be a Habsburg-ház trónfosztásának az előzményeit és következményeit a szabadságharc történetében. És akkor neki erről kell beszélni 10 percet, tehát ott nem lehet elkezdeni szövegelni, nem tudom, Jelasicsról, meg Windisch-Grätzről, meg egyebekről, és ezen szálon keresztül neki be kell mutatni azt, hogy ő tulajdonképpen mindent tud a szabadságharcról, de abból most kiemeli azt, ami ehhez a kérdéshez tartozik, és ezt logikusan elrendezve, fölépítve ő 10-12 percben össze tudja foglalni. Ez nem olyan könnyű feladat. Tehát, hogy néha a gyerek nem érti azt, hogy hát ő 10-12 percet beszélt, nem szakítják félbe, mert ez nem egy középiskolai felület, és akkor utána, hát hogyha ő ott nagyon, nem tudom, mellé beszélt így úgy, hát akkor lehet, hogy föltesz a tanár 2 kérdést, letelt az idő, és kap a 50 pontból mondjuk 30-at. Tehát, hogy az nagyon jó, hogyha a szülő már előre tudja azt is, hogy ez egy fontos visszajelzés lehet arról, hogy a gyerek hogyan tudta kihasználni ezt az időszakot, amiben ő a szóbeli vizsgára fölkészül, illetve hogy nem az a feladat, hogy 10 percig folyamatosan beszéljen, tehát magyarán szólva az a pontszám, amit kap, az valami nagyon fontos visszajelzés lehet arról, hogy ő azt a rendelkezésére álló időt, azt ő hogyan tudta felhasználni, hogyan tudta azt a konkrét feladatot, amit ott kihúzott, azt elvégezni. Tehát, hogy néha aztán van ebből feszültség, gyerek elégedetlen a pontszámmal, akkor ugye, hogy akkor reklamál, vagy nem tudom én mi, és hát igazából túl sok reklamációra nincsen mód az érettségében. Tehát, hogy ha csak ott valami kifejezett jogtalanság nem történik, ami általában nem szokott történni, akkor pusztán az, hogy a gyerek kevesli a kapott pontszámot, arra nem lehet fellebezni. Na most a szülő azért jó, hogyha ezeket tudja, hogy hát kérdezzen bele a részletekbe. Mi volt pontosan a feladat? Mit mondtál? Mit kérdeztek tőled? Ott a tanár nem értékeli szóban a feleletet, tehát azt a pontszám értékeli utólag. Ugye ezzel kapcsolatban, még az írásbelikkel kapcsolatban volt egyszer egy nagyon érdekes eset a én igazgatói praxisomban, hogy megkaptuk az emelt szintű írásbeli eredményeket, ugye? És az egyik gyerek egyébként a történelemről volt szó. Hát nem is tudom, hogy ott a történelem... Nem, már a történelem emelt szintű szóbeli eredményeket kaptuk meg, tehát amelyek ugye nem nálunk zajlanak, hanem egy másik iskolában, független bizottság előtt, nem tudom, 50 vagy 60 pont, nem tudom mennyi az, amit ott a gyerek kaphatott, és hát megdöbbenésünkre kapott a gyerek 8 pontot. Hát nagyon keveset magyarul. Kicsit olyan gyerek volt, akinek hát így mondjuk azt, hogy megalszik a tej a szájában, vagy valami, tehát, de hát úgy történelemben egyébként jó volt, és hát mondta a tanára, hogy ő ezt nem tudja elképzelni, ez nem érti. És akkor én is kikérdeztem a gyereket, hogy pontosan, hogy mi volt a feladat, milyen tételt húzott, mit mondott, részletekbe menőek, mit kérdeztek tőle, és hát nagyjából így a tanárával együtt hát arra juthattunk, hogy itt valami adminisztratív hiba történhetett, és erre hivatkozva hát fordultunk az emelt szintű érettségi bizottsághoz, és kiderült, hogy egyszerűen 2 gyereknek a lapját, a nevét összecserélték, és hogy 50 pontot kapott ez a mi diákunk. Most ugye elképzelem azt, hogy egy másik diák, aki gondolta azt, hogy hát ez elég rosszul sikerült ez a felelet, annak kijött, hogy 50 pont, és aztán hát akkor utána, amikor nyilván korrigáltak, akkor a mi diákunk megkapta az 50 pontot, hát a másiknak megjutott a 8. Na de hát ezt akarom a szülőnek is mondani, hogy ezekben a részletekbe kérdezzem bele. Na de visszatérve, hogy mi a 2 fontos dolog, amit meg kell beszélnie szerintem szülőnek, így az írásbelik után a gyerekkel, vagy hogyha a nagyszülőnél tanul, mert ilyen is van. Tehát az egyik az a tanulási terv. Tehát, hogy erre amennyi rendelkezésre áll idő, 3 hét, 4 hét, erre a gyerek ossza el, hogy azt a tétel mennyiséget, amivel neki foglalkoznia kell, mondjuk 100 tétel, melyik nap melyikkel fog dolgozni. Valószínűleg nem az a szerencsés, hogyha most minden nap egy tantárgyból 5-5, és akkor amikor azzal végez, akkor kezdi a másik tantárgyat, mert hát akkor nyilván úgy fogja érezni, hogy mire megtanulta a másik tantárgynak a tételeit, addigra az elsőt elfelejtette. Nem tudom, hogy milyen arányban van mondjuk magyarból vagy történelemből a középkori irodalom vagy az ókori történelem. Lehet a tételeket keverni is. Ne foglalkozzon annyit a, nem tudom, ókori vagy középkori történelemmel, hogyha az nem érdekli, hogy már megunja, hanem akkor hát vegyen egyet az ókorból, vegyen egyet az újkorból. Tehát, hogy valahogy a gyerek kombinálja össze azt, hogy minden napra jusson olyan tétel, amit nem szeret, amit un, jusson olyan, amivel szívesen foglalkozik, és hát számszerűen meg hát azt egyszerűen ki lehet számolni, hogy ahhoz, hogy legyen azért egy-két tartaléknap, legyen a végén egy kis idő az ismétlésre, tehát hogy akkor egy napra, nem tudom, 5 tétel, vagy mennyi jut. Ez a tanulási terv. És hát utána a másik fontos dolog, ugye a napi penzum, tehát hogy valahogy a gyerek, hát annak lehetőleg reggel. Biztos, hogy nem fog olyan korán fölkelni, mint amikor iskolába ment, de hát azért reggel álljon neki szépen annak a tanulnivalónak. Találkozunk időnként olyan gyerekekkel, akinél akkor ilyenkor felborul a teljes napi rend. És akkor gyakorlatilag majd délután elkezdem, majd este, és akkor meg is ideologizálja, hogy hát éjszaka én zavartanul tudok tanulni meg akkor. És akkor aztán utána az lesz, hogy hullafáradt, meg nappal nem pihen rendesen, akkor utána éjszaka nem tud tanulni. Tehát, hogy felborult napi renddel, de nem most kéne kísérletezni. Szóval a napi penzum, kezdjünk hozzá a munkának lehetőleg reggel, és hogyha az délutánra befejezte, akkor utána élvezze a szabadidőt. Persze, nyilván lehet, hogy 5-6 órát nem tud ő a könyv fölött ülni, de hát akkor közben mozogjon. Esetleg még annyit érdemes szülőnek, nagyszülőnek tudatosítani, hogy azt a gyereket a szóbeli vizsgára el is kell indítani. És hogy ilyenkor nyilván megvan az izgalom, mint hogy az írásbelinél is, az a nehézség, hogy ha 100 tétellel foglalkozott valóban, akkor utána nagyjából úgy fogja érezni, hogy de hát egyiket se tudom. Picit nyugtatni kell itt is a gyereket, hogy ettől ne ijedjen meg, van felkészülési idő, senki nem tud az aktív memóriájában tárolni 4 vagy 5 tantárnak a tételeit, tehát hogy azért van a felkészülési idő, hogy ott eszünkbe jusson. Ha a gyerek nem görcsösen nem izgul, akkor kérdésből, a segédanyagokból, a kis idő, amíg összeszedi magát, el fognak kezdeni eszébe jutni a dolgok, próbálja azokat szépen ottan lejegyzetelni magának, elrendezni vázlatszerűen, miről kell beszélnie. Tehát, hogyha a gyerek szellemi kapacitása az nem arra megy el, hogy jóságos ég, én most érettségizem, és most mi lesz, hogyha ez nem úgy sikerül, hanem arra koncentrál, hogy foglalkozott mindegyik tétellel, eszébe fog jutni, mi is volt ott, szépen jönnek elő, az agy így működik, hogy előhívja a mélyebb rétegekből ezeket az információkat, akkor azt el fogja tudni mondani szépen, és akkor hát valamilyen pontszámmal majd értékelik az ő teljesítményét, de ez a gyerek számára lehet, hogy új, hogy úgy megy vizsgázni, hogy egyáltalán vizsgázni megy, és úgy megy vizsgázni, hogy hát ez az érzése, hogy te jó ég, hát nem tudok semmit. De hát a többi gyerek is így van, nincs ezzel probléma. Ez nem azért van, mert nem készült föl, vagy mert buta, hanem nyilván nincs az aktív memóriában minden. Rászánja azt a fölkészülési időt, és akkor majd szépen minden elő fog jönni.
Szóbeliről pedig annyit, hogy tervet, hát valószínűleg fogok készíteni, ilyen tanulási tervet, hogy jobban be tudjam osztani az időmet, főleg amúgy a magyar emelt tételek azok, amik nehezebbek. A törik tételeket már megtanultuk így a tanárnővel nagy részt, de most biztos, hogy a következő héten én ki se fogom nyitni a könyveimet, és egy csomó olyan dolgot fog bepótolni, amit az utóbbi időben nem tudtam megtenni. Aztán majd imádkozom, hogy jó tételeket húzzak a szóbelim.
Hogy hogyan tervezek fölkészülni a szóbeli érettségikre? Na most ugye el kell dönteni, hogy az emeltről vagy a középről beszélek, az emeltre nyilvánvalóan nagyon laposan föl fogok készülni, és mivel a középérettségik már az emeltek után jönnek, ezért már nem lesz semmi okom arra, hogy ne készüljek rájuk. Nem tudom azt mondani, hogy az emeltre kell készülnem. Ennek következtében azt gondolom, hogy életem utolsó magyar és történelem vizsgájára becsülettel fölkészülök.
A szóbeliket meg nagyon nem várom. Úgy fogok készülni szerintem, még nincs nagy tervem. Az az egyetlen terv, hogy először ezt a írásbeli részt ki kell pihenni, szóval erre biztosan szánok egy hetet. Aztán nem tudom, mennyi idő van a közepek meg az emeltek között. Az emeltek nyilván valamennyivel fontosabbak lesznek. Azokat próbálom majd előtérbe helyezni, de nem tervezem elhanyagolni egyik középszintű szóbeli tételemet sem.
Úgyhogy hát akkor ennyi fért a mai műsorunkba. Mindenkinek sok sikert kívánunk a fölkészüléshez, és hát szülőnek, nagyszülőnek pedig, hogy beszélgessen a gyerekkel, figyeljen oda, kísérje ezt a folyamatot. Köszönjük kedves hallgatóink figyelmét, elköszön a két műsorvezető.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán.
Mária Rádió.